az ő szent lelke segítségül hívásával Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Írva található a Márk evangélium a 4. részében, a 30-tól a 34. tartó verseiben következőképpen. Majd így folytatta Jézus. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékába fészket rakhatnak az égi madarak. Még sok hasonló példázatban hirdette nekik az ígét, úgy, amint megérthették. Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, maguk között azonban a tanítványainak megmagyarázott mindent. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Márk evangéliuma 4. részét olvastuk már az előző vasárnap is, és ezt folytatjuk ma. És látjuk azt, hogy az evangélium ebben a fejezetben Jézus példázatait adja elénk. Azokat a példázatait az Úr Jézus Krisztusnak, ahol a mi Urunk az Isten országáról beszél, Isten országáról beszél a példázatok segítségével, mint egy képes beszédként, a hétköznapokból ismert tapasztalatokkal, képekkel, a hallgatóság számára igyekezik Jézus az Isten országának a titkait föltárni, megértetni velük. De azt is láthattuk, hogy a példázatok meg is osztják a hallgatóságot. Mert az egyik oldalon ott vannak azok, akik megszólítva érzik magukat a példázatok által. Akik megértik a példázat üzenetét, befogadják, magukra alkalmazzák, és engedelmeskednek az Isten üzenetének. És a másik oldalon pedig ott vannak azok, akik elzárkóznak. Akik számára semmit sem jelent Jézus üzenete, semmit sem értenek meg a példázatok üzenetéből, és elfordulnak Isten országából. Miközben az egyik oldalon Jézus a példázatok segítségével a hallgatóság számára a jobb megértést akarja segíteni, sőt, így mondja Márk evangélista, a példázatok által titkokat tár fel, a másik oldalon az elzárkózók számára éppen ugyanezek a példázatok által megoldhatatlan, megfejthetetlen rejtvényeket ad a hallgatóság elé. És valóban azt kell, hogy mondjuk, a példázatokat Jézus kettős céllal alkalmazza. Azokhoz, akiknek volt, azzal a céllal beszél a példázatokban, hogy többjük legyen. Akikben volt nyitottság, megértik a példázatokat, és gazdagodnak az Isten országa titkaiban. Azoknak, akiknek nem volt, akik semmit sem értettek meg eddig sem, azok számára pedig még inkább elrejtőzik a példázatok által az üzenet lényege. Amiük volt, az is elvétetik majd tőlük. És éppen ezért hivatkozik Jézus Ézsaiás próféta szavaira, Ézsaiás próféta elhívás történetében elhangzó isteni parancsra. Ott ugyanis az Ószövetségben ezt olvassuk. Így szól Isten a prófétához. Menj, és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, hogy megtérve meg ne gyógyuljon. Halljuk ezeket az isteni szavakat Ézsaiás próféta elhívásánál. És most az Úr Jézus Krisztus magára alkalmazza ezeket az ószövetségi igéket, amikor ezt mondja, megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket, mondja az Úr Jézus. És amikor ezeket a ézsaiási szavakat idézi, akkor nyilvánvalóvá teszi, hogy az ige hallgatóihoz szólva a lelki hozzáállásra, a belső látásra, a belső lelki értésre gondol Jézus. Így tehát Jézus szavai, és különösen is a példázatok elrejtik az Isten országa titkeit azok elől, akik rossz lelkülettel, nem igaz lelkülettel fogadják. A példázatok által egyenesen a kemény szívű, a megelégedett, az eltompult szívű emberek számára az ítélet következik be. Az ítélet szavait jelentik Jézus példázatai. Míg a másik oldalon azok számára, akiknek van, akik lelki éhséggel és szomjúsággal vágyva várják az Isten országát, azok számára feltárulnak a titkok. Azok gazdagodnak, azok növekednek Isten országa titkaiban. Akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, mondja Jézus. Egyrészt tehát elrejtenek a példázatok, másrészt kinyilatkoztatnak. És elgondolkoztat minket is ez. Akinek szíve nyitott, a lelke szelíd és befogadó, annak számára Jézus példázata egy új világot nyit meg. Annak számára, akinek lelke elzárkózik, szíve kemény, annak számára pedig még az utolsó lehetőség is elvétetik, és így nem marad más, mint az ítélet. Jézus példázatai tehát így osztják meg a hallgatóságot. Így válnak ketté az ige hallgatók, az ige hallgató közösség. Az előző vasárnapon Jézus példázataiból egyet vizsgáltunk meg közelebbről, a magvető példázatát. Isten országáról beszél ebben a példázatban is Jézus. De tovább folytatja Jézus az Isten országa titkainak a feltárását, és még három példázatot elmond ebben a fejezetben. A lámpásról, a magától növekedő vetésről, és a mustármagról szóló példázatot. És ma ezt a három példázatot vizsgáljuk meg röviden, milyen titkokat akar Jézus Krisztus az Isten országával kapcsolatosan ebben a három példázatban feltárni előttünk. Először is a lámpás példázatát nézzük meg. A lámpás példázata arról szól, hogy Isten országa mindenki számára nyilvánvalóvá lesz. Az előző példázatban, a magvető példázatában azt láttuk, ahogy az Isten országa a búzamaghoz hasonlóan elvétetik, elvettetik a földbe, és ott csendesen, észrevétlenül növekedni kezd. Kicsirázik, szárba szökken, hogy majd a végén, ha jó földbe hullott, akkor karászt is teremjen. Jézus azonban szeretné világossá tenni, hogy az Isten országa nem mindig marad láthatatlan, észrevétlen ebben a világban. Sőt, a szerény, a csendes, a csekély kezdet után igenis az Isten országa láthatóvá, és mindenki számára nyilvánvalóvá válik ebben a földi világban is. Ezért így folytatja Jézus a tanítását. Vajon azért veszik elő a lámpást, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy lámpatartóba tegyék, mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. És ezzel a képpel Jézus Krisztus bátorítani akarja tanítványait, követőit, akik sokszor elcsüggednek. Mi magunk is sokszor a keresztény hitünkben megfáradunk, mert úgy érezzük, hogy az Isten országa ebben a világban észrevétlen. Az emberek többsége, a világ a bűnben él, a világ nem akar változni, a világ gonosz és istentelen marad. Az Isten országa, az a kevés, ami az Isten országából, a mi szívünkben, a lelkünkben él, az szinte észrevehetetlen. És nem is tudunk változtatni a dolgokon. A világ helyzetén nem sokat tud változtatni az Isten országa. Gondoljuk sokan, sokszor mi is. Hol van hát akkor az Isten országa? Miért nem látszik már belőle valami? Miért nem valósul már meg az Isten országa? Az Isten országa ennyire láthatatlan, ennyire megfoghatatlan, ennyire jelentéktelen lenne ebben a világban. Jézus válasza az, hogy nem. Az Isten országa nem marad láthatatlan. Az Isten országa nem marad megfoghatatlan. Nem csupán lelki valóság, de az Isten országa igenis kézzel fogható és megtapasztalható valóság. Olyan, mint a lámpás, amit ha meggyújtanak, és a lámpa tartóba teszik, akkor a fénye beragyogja az egész szobát. És igenis, ahol világosságot gyújtanak, ott a sötétség szétoszlik. Ahol Isten igéjét hirdetik, ott a gonosz hatalma megtörik. Ott emberi életek megváltoznak, emberi életek megújulnak. Az Isten országa nem marad hatástalan, nem marad észrevétlen, ebben a világban sem. Az Isten országa igenis növekedni kezd, és mindenki számára tapasztalhatóvá, nyilvánvalóvá lesz. De Jézus figyelmeztet is, és meg is kérdez ezzel a példázattal bennünket is. Hogyan fogadjuk mi az Isten országát? Vigyázzatok, mondja az Úr, hogy mit hallotok, mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást is adnak, mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Megkérdez minket az Isten igéje, hogyan hallgatjuk az Isten igéjét? Van-e fülünk meghallani az Isten üzenetét? Van-e bennünk készség, alázat az engedelmességre, az ő akaratának cselekvésére? Mert amilyen mértékben teret adunk a szívünkben, az életünkben, az Isten országának, amilyen mértékben magunkat, az életünk felett való uralmat átadjuk neki, olyan mértékben az Isten országa nyilvánvalóvá lesz. Fölfedezhetővé, megtapasztalhatóvá lesz bennünk, a környezetünkben, a világunkban, ahol az Isten igéjét befogadják, cselekszik, az olyan lesz, mint a lámpás, amit lámpatartóba tettek. Ott a sötétség szerte foszlik, ott a sötét erők hatalma megtörik, ott megújulás, ott változás, ott új élet támad. Amilyen mértékben befogadjuk, engedelmeskedünk neki, olyan mértékben növekedni fog az Isten országa bennünk, általunk, környezetünkben. De Jézus tovább folytatja Isten országának titkait, azok feltárását, amikor egy másik példázatot is mond. A magától növekedő vetésről. Itt pedig arra akar rávilágítani, hogy az Isten országát nem mi valósítjuk meg. Nem mi munkáljuk ki az Isten országát. Sajnos a kereszténység története során az Isten országával kapcsolatosan sokan abba a hibába estek, hogy azt gondolták, nekünk magunknak kell ezt az országot itt a földön megvalósítani. Vagyis emberi erővel, emberi hatalommal, akár fegyverekkel, akár tűzzel, vassal, de mi majd létrehozzuk a földön az Isten országát. Hirdette sokféle ideológia ezt a földi mennyországot, de az emberi elővel épített Isten országa sokkal inkább a pokolra hasonlított, mint a mennyországra. Jézus ezzel a példázattal arra akar rámutatni, hogy az Isten országát nem mi emberek valósítjuk meg. Nem a mi emberi erőfeszítésünktől függ. Az Isten országa olyan, mint a magától növekedő vetés. Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földjébe. Azután alszik és felkel éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan magától terem a föld. Először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás. Íme Isten országának újabb titka tárul fel előttünk. Az Isten országa olyan, mint a magától termő föld. Magától történik minden. Nem rajtunk múlik, és nem is a mi kezünkben van. Nem mi irányítjuk parancsszóval, megvesztegetéssel, hízelkedéssel vagy fenyegetéssel, ahogy ez nálunk lenni szokott, hanem az, aki gondoskodott róla, hogy legyen magvetés, az gondoskodik arról is, hogy legyen növekedés, és gondoskodik arról is, hogy legyen kalász, és legyen aratás is a maga idejében. És ebben az a csodálatos, hogy az Isten, akinek nem lenne szüksége arra, hogy minket az ő munkájába fölhasználjon, az ő kegyelméből mégis bevon minket ebbe a munkába. Ránk bízza a gondozást, az ápolást és az öntözést. Ránk bízza az Isten országának hirdetését ebben a világban. De sose felejtsük el, a növekedést nem mi adjuk. Mindez az Isten kezébe van. Az Isten kezében van, aki megcselekszi a maga idejében. És az aratás sem a mi kezünkben van. A maga idejében majd a mennyei gazda, mondja Jézus, neki ereszti a sarlót, amikor eljön az aratás ideje. Az Isten országa akkor fog beteljesedni. Akkor fog eljönni az a pillanat, amikor egybe gyűjti az Isten az övéit. Vagyis, ahogy Jézus egy másik helyen mondja, a magot, a tiszta búzát csűrbe takarja, a pejvát pedig a haszontalan dolgokat azt megégeti oldhatatlan tűzzel. És akkor helyére kerül majd minden ebben a világban. Akkor Isten igazságot szolgáltat. Akkor megszűnik az elnyomás. Lelepleződik minden hazugság. Akkor nem lesz többé háború, hanem békesség és igazság fog uralkodni. És ennek az országnak a szimbóluma érdekes módon a sarló. A sarló, amely annak a kezében van, aki az igazság és a békesség fejedelme, vagyis Jézus Krisztusnak a kezében. És tudjuk jól, amikor az ember akarta a kezébe venni a sarlót, Isten nélkül, emberi erővel akarta a földi mennyországot megvalósítani, abból mindig éhség, pusztulás, igazságtalanság, békétlenség lett. Íme Isten országának titka, a magától növekedő vetés példázata újra figyelmeztet bennünket. A mag el van vetve, és amíg mi alszunk vagy felkelünk, amíg mi dolgozunk, végezzük a mindennapi dolgainkat, aközben az Isten országa napról napra növekszik, érik, formálódik, egészen addig a pillanatig, addig az óráig, amit mi nem tudunk, mert sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk, csak azt, hogy biztosan el fog jönni az a pillanat, amikor a mennyei gazdánk majd azonnal neki ereszti a sarlót, mert itt az aratás ideje. Addig viszont a kegyelmi idő tart. Addig viszont meg kellene hallani az Isten igéjét. Addig viszont be kellene fogadni az Isten üzenetét. Addig még a magvetés ideje van. Addig még lehet növekedni, befogadni, gyümölcsöt teremni, kalászt teremni. Addig kellene szárba szökkenni, Isten országát hirdetni, engedni, hogy növekedjék bennünk, hogy kiteljesedjék, amíg tart a kegyelem ideje. És végül elérkezünk a harmadik példázathoz, ahol Jézus ismét az Isten országáról beszél a mustármag példázatában. A csekély a kicsiny kezdet ellenére íme, az Isten országa egykor hatalmassá lesz. Végül még egy példázatot mond tehát Jézus, mihez hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe, kisebb minden magnál a földön. Miután elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménnyel, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Isten országával kapcsolatosan valóban érezzük sokszor azt, hogy milyen kevesen vagyunk, akik várjuk az Isten országát. Milyen kevesen vagyunk, akik hiszünk benne. Milyen kevés erőnk van nekünk. És olyan hatalmas ez a gonosz világ. Mi pedig olyan kicsinyek, jelentéktelenek vagyunk. Semmit sem tudunk változtatni rajta, gondoljuk kicsinyhitűen. Jézus ezért hozza a mustármag példáját a tanítványai elé. A mustármag példáját, amelynek magja az egyik legkisebbek közé tartozik, de amikor megnő, akkor minden más veteménnyel nagyobb lesz a növény. És ebben a példázatban itt nem a növekedés folyamatáról beszél Jézus, hanem annak különbségéről, annak csodájáról, hogy íme, egy csekély, egy jelentéktelennek látszó kezdet után is milyen csodálatos, milyen hatalmas lehet a végeredmény. A Szentföldön honos mustárfajta akár 3-4 méter magasra is megnő. Olyan nagy növényé növekszik, hogy búvóhelyet tud nyújtani a madarak számára is. És így valóban az egyik legnagyobbnak számít a termesztett növények között. Isten országa, amely láthatatlan, amely észrevéthetetlen, amely sokszor csekélynek gondolunk, íme mégis hatalmassá lesz. Oltalmat nyújt azok számára, akik oda, az árnyékába, az ágai közé húzódnak. Íme tehát Isten országának titkaiba kaphattunk betekintést. Isten országa minden kétségeskedés, aggodalmaskodás, félelem és kicsinyhitűség ellenére is növekszik, mondja Jézus. Növekszik, hogy fává, hatalmassá növekedjék. Jézus Krisztus újra és újra ezért megkérdez bennünket és figyelmeztet. Vigyázzatok, hogyan halljátok, mit hallotok, mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Sőt, ráadást is adnak, mert akinek van, adatik, akinek nincs, az is elvétetik, amije van. Hogyan hallgatjuk mi az Isten igéjét? Hogyan viszonyulunk az Isten országához? Amilyen mértékkel és amilyen mértékben válaszolunk az ő hívására? Amilyen mértékű az új és még láthatatlan, de valóságos jelenléte az Isten országának a mi életünkben? Olyan mértékben föltárulnak előttünk Isten országának titkai, gazdagodik a mi életünk is. Amennyire odaszánjuk magunkat az Isten országának, átadjuk az ő számára az uralmat, olyan mértékben elkezd megvalósulni az Isten országa bennünk, az Isten országa általunk és a környezetünkben. Nagy titok ez, mert akinek van, adatik, akinek nincs, attól elvétetik, amije van. Egyszerre áldás, ígéret, reménység és figyelmeztetés is a mi számunkra. Egy titokzatos, egy csendes, egy láthatatlanul elinduló folyamat mégis feltartóztathatatlanul halad előre. És mindenki számára nyilvánvaló lesz, mert a kicsiny fából egykor nagy növény, nagy fává növekszik. A sötétségben világosságot gyűjt, és terjed az Isten országa. A kérdés csupán az, hogy mindez velünk történik, általunk történik, mindennek a csodálatos munkának mi magunk is részesei vagyunk-e. benne vagyunk-e az Isten országába, vagy rajta kívül? De ezt a kérdést mindnyájunknak, magunknak kell megválaszolni. Bárcsak tudnánk azt válaszolni, hogy mi is ott vagyunk, mi is részesei akarunk lenni ennek az országnak. Amen. Válaszoljunk dicséretmondással az Isten igéjére. A 436-os számú dicséretünknek az első versét énekeljük, örülj szívem, vígagy lelkem.